Csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy ez a kis vörös nem is volt vörös. Hogy miért hívták mégis így óvatosságból. És volt is oka, hogy az igazi nevén lehetőleg ritkán emlegessék, és ha már beszélnek róla, ami végtére is elkerülhetetlen a haverok között, legalább úgy csinálják, hogy az idegen, aki hallja, higgye azt, hogy ő csak ugyan kicsi és vörös. Hány detektív ment már el mellette, aki nem is sejtette, hogy a kisvörös tulajdonképpen erős, vállas, barna fiatalember. Kisvöröst már a második nap óta ismertem. A fiúk, akikkel együtt üldögéltem a Rákóczi úton, átintegettek neki a másik oldalra, ahol vigyázott és rendezkedett. Ez jó pofa, mondta Vaklajcsi, minden melóban benne van. King Kong még rá is duplázott, elmehetne akár a cirkuszba is idomítónak. Vaklajcsi leintette, ugyan miért menne cirkuszba idonítani, itt is lehet a palikat. Amikor aztán Kisvörös átjött hozzánk, első kérdése ez volt. Mi az? Tám pörkölni akartok egy pohár sört? Itt kapcsolódtam be én a beszélgetésbe. Gyertek, lógjunk be ide a büfébe, én égettem a cechet. Így kezdődött ismeretségem, majd barátságom Kisvörössel. Igyekeztem minden nap a büfékben élezgetni Kisvörös hajlandóságát néhány nap múltán. Megkérdezte tőlem, mit keresek ezen a tájékon. Itt akarok meghonosodni, mondtam. Messzes vagyok, van egy kis dohányom, ebbe a krecébe szeretném bedolgozni magam. Csak bízd rám magad, majd bedolgozlak én a főnöknél, biztatott. És valóban, amikor Héder Ferit, a főnök egyik figyelőjét elfogták a detektívek, megbeszélte a főnökkel, hogy majd ő elintézi a vigyázást, legfeljebb engem is magával visz. A főnök talán fösvénységből örült a megoldásnak. Engem már ismert, itt hát semmi akadálya nem volt Kisvörös elgondolásának. Így jutottam kellő időben a főnök környezetébe, és így lett Kisvörös az elkövetkező időkre önkéntes utimarsalom és tanácsadóm ezen az alvilági ismerkedő sétán. Másnap reggel már várt a sarki kávéház előtt. Gyere, először is megmutatom, hol van a főnök kéglie, mondta, és elindultunk a Hársó utcában, ahol a főnök lakott a szőke szidával. A szomszédház földszintjén Ibi lakott talbérletben, nyilas a fekete Ettellel közös háztartásban élt a Dohány utcában, Rezes Jóskáék pedig a Miksa utcában laktak. A Kisvörös elmondta, hogy ez a két lakás is a főnöké, ő fizeti a bért, és azért tartja, hogyha a Hársó utcai lakás már el van foglalva, és akad egy pasas, akit meg lehetne vágni, ne legyen fennakadás. De azért is jónak találták ezt a megoldást, hogyha megvágott pasas panaszkodna a detektíveknek, ne legyen olyan feltűnő, hogy mindig ugyanabban a lakásban történik ilyesmi. Ezért a főnök ezeket a lakásokat minden negyed évben változtatta, sőt a lányokat is kicserélte, hogy ne lehessen olyan könnyen felderíteni a dolgot. Most már utólag elárulhatom, hogy mint detektív ebben szereztem a legértékesebb tapasztalatokat. Egy óra alatt megismerkedtem a Rákóczi úton két virágstandossal, aztán egy gyümölcsárussal, egy cipőtisztítóval a Miksa utca sarkán, egy tűzkövessel, egy cipőfűzőssel és három kerékpáros kifutóval. Kisvörös bevezetett azokba a kávémérésekbe és kocsmákba, ahol a galéri tagjai találkozni szoktak egymással és a többi szakmabelivel. A mi kávémérésünk a Hársfa utcában volt, ahol a tulajdonos 100%-ig a mi emberünk. Nála lehetett átadni mindenféle üzenetet, és ami a legfontosabb, eldugni a lopott pénzt, órát, láncot. A törzskocsmánk a Kulacs volt. Bementünk a Rákóczi úti és körúti büfékbe is, ahol megismerkedtem a csaposokkal és egy-két pincérrel. Majd beülünk ezekbe később, amikor a fiúk is piálnak. Jó, ha megismered őket, mert sokszor találkozunk majd velük. Most gyere vissza a placunkra. És visszamentünk a Rákóczi útra. A Kisvörös ajánlotta, hogy álljak a hangszerüzlet elé, és onnan cirkáljam be a placot. Egy baj van, nem tudom felismerni a jéket, mondtam neki, hogy egyrészt így is félrevezessem, másrészt megtudjak újabb titkokat. Hát ide hallgass, látod ott azt a tűzkövest? És odamutatott arra a titokzatos emberre, aki tőlünk 20 lépésnyire áldogált. Ennél cinkesebb alak nincs a környéken. Ez úgy fél a jéktől, hogy örökké jobbra-balra les, és ha balhét érez, mindjárt elpucol. Elég, ha errefelé ezt a pasast nézed, arrafelé pedig, és megbökött a hüvelykujjával azt a gyorsárust, aki noteszeket kínál. Ha ezekre figyelsz, nincs balé. Ha baj lenne, fordulj be Ásó utcába, és ott várj ránk. Megfogadtam kisvörös tanácsát, és hangszerüzlet előtt ütöttem fel főhadiszállásomat, mégpedig úgy, hogy ezúttal is a helyzet magaslatára emelkedtem. A járda szélén egy árnyas fa állt, amelyet a szokásos négyszögletes hirdetőtábla vett körül. Mellette egy barna szemetes kézikocsi pihent, ez lett az én megfigyelő dombom. A tetején hanyat feküdtem. Egyelőre nem nagyon erőltettem magamat a figyeléssel, úgy gondoltam, hogy ha baj lenne a tűzköves vagy a gyorsárus, csak fellármáz még idejében. Így hát minden különösebb lelkiismeretfurdalás nélkül szundikáltam, a két karomat használtam párnának, sapkámat jól beúztam a szemembe, hanyat feküdtem a szemetes ládán, és két perc múlva már aludtam, és arra ébredtem, hogy egy rikkancs torka szakadtából kiabál mellettem. Szenzációs kiadás! Kinyitottam a szemet, és ránéztem ezt az üvölt embert, akinek hangja kizökkentett az édes álomból, aztán futni kezdett, és már messziről hallottam. Nagy sláger! Hirtelen ráeszméltem, hogy hivatalos kötelességeim is vannak. Föltápászkodtam, megnéztem, melyikön vannak-e az előrseim, a tűzköves és a gyorsárus. Amikor láttam őket, elsétáltam a körútig, ahol egy fekete szemüveges embert láttam az egyik ház falánál. Kezében fehér bot volt, a másik kezét pedig könyörgően előre nyújtotta és szüntelenül ismételte. Szegény világtalannak megálltam előtte, és mellén zsebemben kezdtem kotorászni, hogy kisebb pénzdarabot vegyek elő a számára. Amint ott állok, egyszerre megszólal a vakember. Tudja, hogy maga mennyire hasonlít egy úrhoz, aki régi ismerősöm? Majd, hogy azt nem mondtam magának, hogy nagyságos detektív úr, de jó szemem van, hála Istennek, azért nem téveztem össze magát azzal az úrral. Az nem is erre felé lakik. Benéztem a kirakat üvegébe, és végignéztem magamon, ismerős és mégis idegen arc nézett farkas szemet velem. Hasonlítottam még ahhoz a valakihez, aki 8 nappal ezelőtt voltam, de mégsem voltam ugyanaz. Az arcom markánsabb lett, vonásaim jól aláhúzva, szándékosan rajta felejtett por és piszok, mi új környezetemben rám rakódott. Harmadnapos szakállam, kócos szemöldökeim, a szemem alatt feketélő karikák, az elhanyagolt hajzat határozottan züllött kinézést kölcsönzött megjelenésemnek. Na és a ruhám avult, szürke sportöltöny, zsírfoltos gumiköpönyeg, ócska pamuting és nagy ellenzős mici sapka az egész olyanná változtatott, hogy még a jó szemű álvak sem ismert rám. Nem akartam persze az álkoldust kétségbe adni afelől, hogy valóban nagyot tévedett, amikor engem saját magammal összetévesztett, ezért olyan hangon fordultam hozzá, amilyet mostani külsőm mellett várhatott. Mit dilizik maga itt? Csak azt mondtam, hogy hasonlít valakihez. Tán a Velszi herceghez. Hát aztán mit kezdjek ezzel? Tán maga kölcsön adna rá egy ruppót? Nagyot hullva elhallgatott, egyszerre észrevett valakit, és rám förmett. Na pucoljon tovább, mert meguntam a társaságát. Amott jön két finom csaj, ilyenek adni szoktak. Hirtelen ellágyította arcvonásait, fejét kisé oldalt billentette, tenyerét maga elé tartotta, és szívhez szóló hangon rázendített. Szegény világtalannak! Visszamentem a hangszerüzlet elé, útközben alkalmam nyílt tanulmányozni a tüszkőpiacot. Érdekelt ez a furcsa módszer, amivel az én emberem árulta a dugárút. 5-6 lépésnyi távon ide-oda járt, folyton jobbra-balra kapkodta a fejét, és közben mániákusan súgta minden elaladó alak felé a varázsigét. Cskő, cskő. A legtöbben rá se hederítettek, de akadtak, akik vásároltak. Ezekkel bevonult a kapu alá, ahol lebonyolította a tiltott üzletet. A tűzköves már tudta, ki vagyok, és mivel nem látott bennem konkurenst, nyugodtan bízta rám üzleti titkait. Kitanítom magát ennek az üzletnek egyik legfontosabb titkára, mondta az én emberem. Ne ordjon magánál egyszerre 5-nél több tűzkövet. Miért? Mert ha jön a hekus, vagy a hék raziáznak, elkobozzák az egészet. Mit találnak nálam, ide nézzen? 3-4-et. Legyenek boldogok vele. Az én raktárom a feleségemnél van, aki a Nagy Idófa utcánál árul húzós játékot. Fél óránként leszalad ide, és átad nekem, amennyi kell. Higgy el, sok tendíjat fizettem, amíg rájöttem erre a megoldásra, különben a tartalékom itt van, nézze meg. Oda vezetett a háta mögött álló ház esőcsatorna nyílásához, és kivett onnan egy újságpapírosba burkolt csomagot. A Rákóczi út forgalma fokozatosan nőtt, mint több és több jelenet kötötte le a figyelmemet, és amint nőtt a forgalom, megjelentek az utcán a kis hölgyek. Ám sokkal érdekesebbek voltak ezeknél a nőknél azok a lovagok, akiket a nők nagy része mellett, mint állandó kísérőket megfigyeltem. Ezek az urak oly módon kísérték hölgyeiket, hogy a közömbös járók elő észre sem veszi az összetartozást. Együtt csak ritkán láttam őket, ha igen, annak megvolt a maga különleges oka. Ilyenkor is csak egész rövid ideig tartott az együttlét. Egyébként a hölgyek mindig egyedül jártak, és majdnem mindegyik mögött 10-15 lépésnyire haladt a lovagja. Rendszerint a járda szélén. Onnan jobban áttekinthető, ugyanis a járda, figyelhető a nő, figyelmeztetheti, ha valami bajt gyanít, és közbeléphet, ha valami nem várt dolog történik körülötte. De ha a szükség úgy kívánja, könnyebben átszaladhat az út másik oldalára is. Mielőtt így sétáltam, volt időm megfigyelni az előttem elhaladó párokat. A háttérben mozgó lovak figyelte a szembejövőket. Van-e valaki, akiről feltehető, hogy megtetszett neki a nője? Ha igen, akkor akcióba lép, és a megállapított jellel figyelmezteti a lányt. A nő megérti a jelet, és ehhez alkalmazkodik. Ha a manőver sikerül, a lovag diszkrét távolságból tovább követi a párt, azután a kapu alatt vár, vagy a ház előtt sétál. Ismeri a detektíveket, tudja, mikor kell nagyon vigyázni, mert a hekusok csak a nap bizonyos óráiban szoktak razziázni. Ha idejében észreveszi őket, leadja a megállapított jelet a kapu alatti vészcsengőn, vagy úgy tünteti fel a dolgot a detektívek előtt, mintha ő is a nő társaságában lett volna, vagy mintha ruhapróbára kísérte volna föl a nőt a lakásba. De nem is ez a legfontosabb teendője, hanem az, hogy még melegében elszedje a nőtől a pénzt, lehetőleg az utolsó fillérig. Tapasztalataim nem sokára érdekes dologgal bővültek. A hangszerüzlet előtt megállt egy idősebb ember, és mustrálgatta az elvonuló nőket. Egyesekhez odalépett, és egy kis fehér cédulát nyomott a kezükbe. Külsőm úgy látszik, megnyerte a bizalmát, mert odajött hozzám, és megkérdezte, mit csinálok. Amit maga, feleltem, nézem ezeket a nőket. Figyeli őket? Mi az, hogy ez a szakmám? Hát persze, mondta az öreg, nézze, csinálhatnánk egy boltot. Adok magának egy pengőt, ha elvállalja ezeket a cédulákat, ossza ki a lányok között. Hány darab? 200. Elvállalom, mondtam, de csak 1,50-ért. Alkudoztunk, én kitartottam, végül mégis lefizette, amennyit kértem, és átvettem a cédulákat, ez állt rajtuk. Alsóerdősor utca 10 szám, 3. emelet 45 alatt. 3 jó szoba van, 2 kiárattal, 60 fillér, razzia nincs, új lakás, M. Józsefné Bözsi néni. Bözsi néni forgalmát bevallom, nem nagyon emeltem a cédulák kiosztásával. De letarangoztak a rózsák terén, és már indultam volna ebédelni a kulacsba, amikor észrevettem a túloldalon Polyvát, egyik tiszakálmántéri barátomat. Átmentem hozzá, és beszélgettünk egy negyed órát. Polyva dilemmában volt, azon tépelődött, hogy elmenjen-e a fiúkkal ma éjjel egy kirakat feltörésre, vagy maradjon a téren, ahol markecolásra, vagyis részeg emberek kifosztására volt kilátás. Maradj a téren, ajánlottam neki, és melózott. Én éjfél után lemegyek. Mikor a kulacsba értem, már ott volt Kisvörös és Rozi is. Egy liter borral néha sokra megy az ember, hát még kettővel. A másodiknál megkérdeztem Kisvöröst, hogyan jutott idáig. Elmondta, hogy törvénytelen fiú, lelencházban nevelkedett, inas lett egy lakatosnál, akitől lopott néhány pengő értéki ruhát. Javítóba került, megszökött, visszavitték, újra megszökött, hesszelő lett. Összeakadt néhány rovott múltú cimborájával, kinyitottak néhány kirakatot, azóta nem volt rendes foglalkozás, a toloncházba került, csavargó lett, tolvajokkal cimborált. Egy-egy jó srenk után összeszedte magát, kiruházkodott, és most fél év óta a főnök szolgálatában áll, mint figyelő. Rozi röviden végzett velem. Hogyan mit dumáljak? Mondjuk, hogy a faterom tele van dohánnyal. Én princ vagyok, és csak viccből jöttem ide, két ilyen vagánnyal, mint ti vagytok. Na, kell-e még egyéb is? Bővebbet az oberén tudhatsz meg, ingyen és bérmentve. A kocsmába sokan ebédeltek, nem messze tőlünk egy fiatal pár ült, a nő alig több 20 évesnél. Nevetve jókedvűen beszélt a vele szemben ülő fiatalemberrel, aki igazi Jan Pec típus volt. Abból, hogy itt láttam őket, már sejtettem, mifélék lehetnek, de megkérdeztem mégis kisvörös, kik azok ott. Férj és feleség, mondta Borosék. Az asszony itt jár a körúton, nagyszerűen keres, ismerem őket jól, ha akarod,